Az 1978. decemberi evangelizáció második estéje.
Testvérem, most először igét olvasok, azután imádkozunk majd. A Lukács írása szerinti evangélium 15. fejezetéből olvasom el a tékonyok történetét. Mondta pedig Jézus, egy embernek volt két fia, és mondta az ifjabbik az ő atyának, atyám, add ki a vagyomból rám eső részt, és az megosztál köztük a vagyon. Nem sok nap múlva aztán a kisebbik fiú összeszedvén mindenét messze vidékre költözik, és ott eltékozlá vagyonát, mivel hogy dobzódva él. Minek utána pedig mindent elköltött, támad a nagy éhség azon a vidéken, és ő kezdte szükséget látni. Akkor elmenvén hozzátegődik annak a vidéknek egyik polgárához, és az elküldé őt az ő mezeire disznókat legeltetni. És kívánja vala megtölteni az ő gyomrát azzal a moslékkal, amit a disznók ettek, és senki sem áld vala néki. Mikor aztán magába szállt, mondat, az én atyámnak mi sok vérese bővölködik kenyérben, én pedig éhen halok meg. Fölkelvén elmegyek az én atyámhoz, és ezt mondom néki, atyám, védkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok immár méltó, hogy a te fiadnak hívattassam. Tégy engem olyanná, mint a te véreseid közül egy. És fölkelvén elmenne az ő atyához. Mikor pedig még távol volt, meglátta őt az ő atya, és megesett rajta a szíve, és odafutván a nyakába esett, és megcsókolgatta őt, és mondta néki a fia, atyám, védkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok immár méltó, hogy a te fiadnak hívattassam. Az atya pedig mondta az ő szolgáinak, hozzátok ki a legszebb ruhát, és adjátok fel rá, és húzzatok gyűrűt a kezére, és sarut a lábaira, és előhozván a hízott tulkot, vágjátok le, és együnk és rígadjunk, mert ez az én fiam meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott, kezdének azért rígadni. Az ő nagyobbik fia pedig a mezőn volt, és mikor hazajövén közelgetett a házhoz, hallá a zenét és táncot. És előszólítván egyet a szolgák közül, megtudakozzá, mi dolog az. Az pedig mondta néki, a te öcséd jött meg, és atyád levágatta a hízott tulkot, mivel hogy egészségben nyerte őt vissza. Erre ő megharagudott, és nem akart bemenni. Az ő atya annak okáért kimenvén kérlelte őt, ő pedig felelvén mondta atyának, ímé ennyi esztendőtől fogva szolgálok néked, és soha parancsolatodat át nem hágtam, és nékem soha nem adtál egy kecske fiat, hogy az én barátaimmal vígadjak. Mikor pedig ez a te fiad megjött, aki paráznákkal emésztette fel a te vagyonodat, levágattad neki a hízott tulkot. Azt pedig mondta néki, fiam, te mindenkor én velem vagy, és mindenem a tiéd. Vigadnod és örülnöd kellene hát, hogy ez a te testvéred meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. Mennyei édesatyánk, köszönjük te néked az emberlét megrendítően nagy lehetőségeit, a mélységeket és a magasságokat, a nagy eltévedéseket és a boldog hazatalálásokat, a bűnök szégyenét és a kegyelem dicsőségét. Köszönjük édesatyánk, hogy olyan megrendítően tágasra teremtetted, tágasságra rendelted az ember. könyörülj rajtunk, akik valóban tragikus lények vagyunk, nem tudunk jól élni a szabadsággal, a tágasság helyett beszűkül az életünk, rabságra, szenvedélyek rabsága, önmagunk, emberek rabsága kötöd meg. Légy irgalmas hozzánk, édesatyánk, és segíts, könyörülj rajtunk. Ezt a mostani órát is áld meg, édesatyánk, hogy aki homályban van, annak szívében világosságra jogjon föl. Aki megkötözött élet, az élje át azt, hogy van szabadulás. Aki reménytelen, annak szívében gyújts világosságot. Add közénk a te szent lelkedet, és áld meg a nehéz létünket. Jézus nevében kérünk. Kedves testvéreim, megkérdezték tőlem, hogy honnan vettem az indítást és a bátorítást arra, hogy az ember tragédiájáról szóljak. Egyszerű a válasz Jézus Krisztustól. Átéltem ugyanis, és fölmértem, hogy milyen óriási különbség volt a között, ahogyan Jézus szemlélte a bűnösöket, és a között, ahogyan a farizeusok szemlélték. Jézus szemléletében és viselkedésében valami megrendítő gyöngétség, megértés, jó akarat, segítőkészség volt minden bűnös iránt. A farizeusokban valami döbbenetes keménység, könyörtelenség, ítélkezés volt. A farizeusok azt kalapálták, hogy a bűn nagyon bűnös. Jézusból sugárzott valami megértés, hogy minden bűn körülvesz valami titok, valami misztérium, valami tragikum. Ezt éltem át, és innen vettem az indítást arra, hogy az ember tragédiájáról szóljak. Gondoljunk Jézusnak erre az imádságára, ami az egész témánkat valami különös mennyei megvilágításba helyezi. Atyám, bocsásd meg nekik, mert nem tudják, mit cselekesznek. Érzitek itt a tragikum isteni feldolgozását, isteni minősítését. Bocsáss meg nekik, nem tudják, mit cselekesznek. Amennyire tudja az ember, hogy bűn a bűn, annyira bűnös valóban a bűn. De ha nem tudja az ember, hogy bűn az, amit cselekszik, és mégis cselekszik, akkor is bűn a bűn, de valami tragikum veszi körül. Bocsásd meg nékik, atyám, meg nem tudják, mit cselekeznek. Ez Jézus szemlélete, ez ragadott meg engem is, és ebből jövet szólok hozzátok az ember tragédiájáról. Gondoljunk egy bibliai jelenetre, hozzák Jézushoz a házasságtörő asszony, akik tetten értek, és provokálják Jézust, hogy ő is mondja ki a halálos ítéletet. És Jézus vár, hallgat. Mi volt ezeknek az embereknek a tudatában? Tudták, hogy mit cselekesznek? Amikor oda hurcolták Jézus elé, és alig várták, hogy vehessék a követ, és kövezhessék azon. Tudták ezek az emberek, hogy mit cselekeztek? Valamiféle tudat működött bennük. Tudtak Mózesről, ismerték a Mózes törvényét, tudták, hogy miről van szó, és mégis áll ez, hogy atyám, bocsásd meg nekik, nem tudják, mit cselekeztek. És Jézus csöndesen, isteni módon a tudatukat magasabb szintre emelte, gyöngéden, ahogy ő hozzá illik, de isteni hatalommal valami új tudatot ébresztett föl bennük. és amikor fölébred bennük ez az újfajta tudat, akkor elhullottak meg szégyenülve. Lehet ugyanazt az ügyet egy homályos, ködös tudattal szemlélni, és akkor az jön, hogy a bűn nagyon bűnös, agyonverni, agyonkövezni a bűnös, és lehet megvilágosodnia a tudatnak, és akkor egészen más lesz a dolog. És hitem szerint Jézus így szemlélte az embert, hogy van valamiféle tudata, de nem jól működik ez a tudat, homályos, ködös, és ezért könyörögni kell Istenhez, hogy Atyám, bocsáss meg nekik, a rosszat csinálják. Persze, hogy a rosszat, a tilosat, a bűnöset gyilkolnak, de nem tudják, mit cselekesznek. Valahol itt van a bibliai minősítése ennek a szónak, hogy tragédia. És olyan 2500 év óta használják ezt a szót, hogy tragédia, azóta különféle tartalmakat töltöttek ebbe a szó edénybe, ma is más ember másként használja. Én feljogosítva érzem magamat, hogy üres edénynek tekintsem ezt a szót, hogy tragédia, és bibliai tartalommal töltsem meg ezt a szó edényt, hogy tragédia. Gondoljunk erre a különbségre. Valaki kabzsi, mohó, telhetetlen, tele van irigységgel, gyűlölettel, és ebből jövet gyilkol. Ez bűn, nem tragédia, bűnös bűn. De gondoljunk valami egészen másra, valaki jót akar, és a jóból halál lesz. Az már tragédia. Ilyen egyszerű esetre gondoljunk, Nobel Alfred felfedezte a dinamitot, följegyzik róla, hogy ujjongott a lelke, hogy micsoda segítség lesz ez az emberiségnek. Hegyeket mozdítunk el, a dinamit innen kezdve, milyen könnyű lesz az emberi élet. Találtam valami félelmetes erőt, ujjongott a lelke, hogy mennyivel előbbre jut az emberiség a dinamit által. És én hiszem, hogy hangzott az imádság, hogy Atyám, bocsáss meg neki, nem tudja, mit cselekszik. Én nagyon jól tudom, hogy kellett valaki, aki fölfedezze a dinamitot, és kellett valaki, aki megismerje az atomot, és hasítsa az atomot, és kellett valaki, aki fölfedezze a biokémiát, a molekuláris kémiát, a génsebészetet. Ez mind kell, és hangzik hitem szerint a csöndes imádság. Atyám, bocsáss meg nekik, nem tudják, mit cselekeztek. Átélünk valamit ebből a tragikumból, mert itt van valahol a modern tragikum, vagy az örök tragikum, a bibliai tragikum, hogy jót akarnak, előmenetelt, tudomány, a tudatnak a tágasságát, világmindenség megismerését, birtokba vételét, jót akar az ember. És ebből a sok-sok jó akaratból gyilkosság lesz, és atomháború. És ki tudja, minek megyünk elébe. Atyám, bocsáss meg nekik, nem tudják, mit cselekesznek. Itt látom én a tragikumnak a lényegét, testvérem, hogy a jó akarat útján jut el az ember valami tragikus zuhanásba. És ami világméretekben történik, az történik az egyéni életekben is. És szerintem a Biblia erről beszél lépten nyomon, nem csak azokról a közönséges bűnökről, bár azokat is meg kellene nézni, hogy tényleg közönséges bűnöke, de a Biblia lépten nyomon tragikus bűnökről beszél, mint ahogy meggyőződésem szerint a legelső bűn, a bűnbe esés, maga is tragikus bukás. Mert ott is a Biblia mitológikus nyelvéből kitűnik a igazság, a mondani való. Ott volt egy emberpár, akit körülvett csupa jó, csupa szépség, gazdagság, de a tudata még nagyon gyermeteg volt. És ez az ember pár egyszer csak kapott egy impulzust, hogy lehetne még jobb, lehetnél még több, lehetnél nagyobb ennél, amilyen nagy vagy. Olyan lehetnél, mint az Isten. Az ember nem lefele akart bukni, fölfele akart emelkedni. Az impulzus, amit kapott, az visszhangot váltott ki a lelkéből. Igen, én olyan akarok lenni, mint az Isten. És ez a visszhang, ami a lelkében támadt, ez isteni visszhang volt, mert Isten gondolata az volt az emberre nézve, hogy olyan legyen a növekedése során, mint az Isten. Hát nem tragikus dolog, hogy az Isten gondolata visszhangzott benne, igen, olyan akarok lenni, mint az Isten, és eközben zuhant bele a bűnbe. Ha elfogulatlanul nézzük a bűnvesés történetét, ott nem egyszerűen csak csúnya bűnről van szó, nagyon bűnös bűnről, ott tragikus bukásról van szó. Az ember azt akarta, amit az Isten akart. Olyan akart lenni, mint az Isten. Csak valami rövid zárlatos úton, valami maga választotta úton, nagy sebességgel, türelmetlenül, azonnal. Tragikus bukás, és meggyőződésem szerint minden bukás mögött valahol ott van ez a tragikum, és Jézus így szemlélte az embert és az embernek a bűnét. Nézzetek körül ma ebben a világban az emberek körében, akik között éltek. Mit akarnak az emberek? Hát nem élni akarnak. Teljesebb életre akarnak jutni, boldogabb életre akarnak jutni, kiteljesedő, nagy életre akarnak jutni, és eközben zuhannak mindenféle nyomorúságba, szégyenbe, bűnbe, kötözöttségbe, neurózisba, szorongásba. Kicsoda akar bűnözni? Ki az, aki akar megkötözött ember lenni, aki akar zuhanni lefelé? Mindenki szárnyalni akar, csak nem ismeri a törvényét a szárnyalásnak, és miközben szárnyalni akar, isteni akarat van a bensejében, mert Isten gondolat az, hogy szárnyaló életet éljünk. De megvannak az isteni lét törvények. Az ember létnek az isteni rendje megvan, és itt van valahol az ember tragédiája, hogy ezt semmibe véve az Isten létnek, az isteni létnek a rendjét semmibe véve, a maga tudatára támaszkodva akar felszárnyalni olyan magasságokba, ahova szívének a vágya, Istentől való vágya hajtja őt. Hát nem tragikus ez a helyzet? Olyan akar lenni, mint az Isten, és eközben a tudata hajtja őt, de ez a tudat egy homályos tudat. Az ember büszke a maga tudatára, csillogtatja, ragyogtatja a tudatát technikában, technológiában, a külső világ leigázásában és elpusztításában. A tudatával dicsekedik, és Jézus imádsága eközben hitem szerint az, hogy Atyám, bocsáss meg nekik, nem tudják. A tudatuk működése akadályozza az igazi tudat kibontakozását bennük. Itt van egy tragikus eleme az ember létnek, testvéreim. Nem tudják, mit cselekeznek, miközben olyan nagyon büszkék a tudatukra. Testvéreim, az én számomra ez az imádság valami csodálatos védő ernyő, ami úgy ráborul az emberiségre, Atyám, bocsáss meg, nem tudják, mit cselekeznek. Ebben kegyelem is van, meg ítélet is van. És el kell fogadnunk nekünk, akikben kezd derengeni valami az isteni létből, hogy tényleg ítélet van. és alá kell rendelni magunkat ennek az ítéletnek, hogy a tudatom homályos tudat, félig való tudat, tudatlansággal elegyített tudat, gőgös tudat, olyan tudat, amelyik nem ismeri a határait és azt, ami a határon túl van. És ha így nézzük, akkor valami nagy kegyelem esik az emberiségen, mert a 20. század tudata, tudománya egészen más, mint a század elejének, vagy a 20. század végének a tudata. Akkor egy diadalmas tudat volt, hogy már szinte mindent tudunk, azt a kicsit, amit még nem, azt néhány évtized alatt behozzuk, és mindent tudunk. A modern tudomány már sokkal csöndesebb. A modern tudomány arról beszél, hogy mennyi mindent nem tudunk. A modern tudománynak kérdő jelei vannak, és ez egy nagyon jó jel, ez a gyógyulásnak a jele. Ha a tudomány megrendül, a tudat megrendül önmagában, akkor gyógyulhat egy teljesebb tudatra. De jelenleg ebben a tragikus helyzetben vagyunk, hogy a tudatunkban bízunk, és nem tudjuk, mit cselekszünk, és így lesz emberiség tragédia, és lebontva ezt egyéni életekre, így lesz egy-egy ember életének tragédia. Mert bízik az ember önmagába, hogy ő elég okos, fiatalok házasságot tudnak, mi másként csináljuk, nem úgy, ahogy apánk és anyánk, fiatal tudósok, mi majd megváltjuk a világot, és ott van ez a gőgös tudat, hogy majd én, mert én tudom. Ahogy itt van az emberiség egyik tragédiája a sok tragikus elem között. Most testvéreim, a tegnapi gondolat után most egy új gondolatot szeretnék még részletezni a további időben. Emlékeztek rá, tegnap ez volt a tragikumnak a megfogalmazása, hogy mindig útjában vagyok magamnak. És amikor részleteztem, beszéltem arról, hogy állat és Isten együttese az ember, és nem tud ebben az együttesben jól élni. Csak úgy zárójelben mondom, hogy ne ütközzetek meg ezen a szón, hogy állat és Isten. Ne ragaszkodjunk a szavaknak a kicsinyes értelméhez. Másként is lehetne mondani, Pál beszél arról, hogy külső ember és belső ember, óember és újember, földi ember, mennyei ember. Váltogathatjuk a szavakat, ne akadjunk el a szavaknál. Nem rossz szó egyébként az, hogy állat és Isten. De ne akadjunk el a szavaknál, a lényegre törjünk, és a lényegnek az átélésére. És a lényeg az, hogy két elemnek a döbbenetes feszültségében élünk. És az egyik elemet jelzi ez, hogy állat, amit mondtam, ebben benne van az, hogy biológia, szociológia, pszichológia, és a másikban benne van az isteni mag. Most tehát ez volt a tegnapi gondolatunk, hogy mindig útjában vagyok magamnak. Ma egyel előbbre lépünk, és egy új tragikum gyökeret vizsgálunk meg, egy új léttörvényt tapogatunk körül, amelynek a nem ismerése megint csak tragikumhoz, tragikus törésekhez vezet. Pedig milyen egyszerű ez a léttörvény. Így mondom ezzel az egy szóval, hogy elváltozás. Amiként az ember lét törvénye, ez a döbbenetes kettősség, hogy állat és Isten. Hát ugyanúgy az ember létnek egy következő törvénye az, hogy elváltozunk. Változzunk el. A kis méhecske kibújik a hatszögletű sejtből, és onnan kezdve teljes értékű méhecske, és ha éppen dolgozó méhecske, akkor kiröpül a rétre, és gyűjti a virágot, hozza vissza, röpül, készen van, nincs mit csinálni, csak dolgozni, dolgozni, és aztán elpusztul a kis méhecske. Amint kibújik a sejtből, teljes értékű méhecske. Nem így az ember. Az embernek elváltozások sorozatán kell átmennie. Ez a létnek egyik alapvető törvénye, és ha ez az elváltozás elakad, akkor tragédia lesz. Igéket olvashatnék, kettőt olvasok Római Levél 12. fejezetében, azt mondja Pál, ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek, tudatotoknak a megváltozása által. Ne ragadjatok bele ebbe a világba, változzatok el az emberlét törvények, hogy kiszabadulni valami módon ennek a világnak a kötöttségeiből, és az elmének, a tudatnak a változása után az egész lét, sors, elegészen még a testi működésekig menően is elváltozni. A II. Korintusi levélben még az útját, módját is megmondja Pál, mi pedig az Úrnak, Jézus Krisztusnak dicsőségét szemlélve elváltozunk dicsőségről dicsőségre. Elváltozni, testvéreim, ez a létnek a következő törvénye, és itt megint tragikumok születnek, sőt, azt lehet mondani, hogy itt van a sűrített tragikum az emberlétnek. Most visszautalok a tékozló fiú történetére. Hát ha valahol a tragikum tapintható a Bibliában, akkor itt igen, már pedig ez meggyőződésem szerint Jézus ige hirdetésének a kulcs története. És figyeljük meg a két fiút. Az egyiket, aki elmegy hazulról, eltékozolja a vagyonát. Kiélezem a dolgot a tragikum felől szemlélve a problémát. Kiélezem, tesó, hát nem döbbenetes dolog az, hogy ahol bűn van, a tékozló fiú elmegy és elherdálja paráznákkal a vagyonát. Ahol bűn van, ott nincs tragikum. Mert a bűn útján elváltozik a fiú. Ahol bűn van, nincs tragikum, mert van elváltozás. A másik fiúra gondoljunk. Ahol nincs bűn, mert otthon van, dolgozik, csinálja a dolgát. Ahol nincs bűn, ott tragikum van, mert nincs elváltozás. Telnek, múlnak az évek, és ugyanaz. Érzitek itt a hatványozott tragédiát. Ahol bűn van, ott nincs tragédia, mert egy új ember jön haza, miután megjárta a bűn mélységeit, mert közben elváltozott. A másik nem változott, maradt, aki volt. Pedig milyen jó létben volt az atya, a gazdagsága, birtok, minden megvolt, és tragikus alak, mert nem változott. Maradt az, aki volt, és egyre inkább az lett, aki volt. Az atya közelében elégedetlen, keserű, lázadó szívű ember nem elváltozott. Lehet-e még fokozni ezt a tragikumot? A bűn útján változás van és megváltás, a tisztaság útján merevség, fixáció, ha tettik latin szóval, ahogy mondják a szakemberek, és tragédia, mert marad az, aki volt. Itt van a létnek egy megrendítő törvénye, elváltozás, de hát lehet-e elváltozni úgy, hogy a kereteken nem lépek ki? Lehet elváltozni úgy, hogy maradok kispolgári engedelmességgel a keretek között? Ki kell valahol törni, ki kell valahol lépni, és akkor jön a bűn, és jön az elváltozás, a megtérés. Jöhet a megtérés, a magasabb rendű élet. Itt van az emberiségnek egy sűrített, tragikum problémája, testvéreim. De gondoljunk csak tovább, a Biblia alapjai egymás után mutatják ezt, hogy igenis a lét alaptörvénye a változás, és ez rendszerint úgy történik, hogy az ember éli a maga életét, kialakulnak a szokásai, kialakulnak a keretei, és egyszer csak egy hang beleszól ebbe a kialakult létformába, létkeretbe, egy hang beleszól, hogy jöjj ki, hagyd itt, változzál el, lépj ki ebből. Emlékszünk az ős esetre, minden hívők atyára, Ábrahámra. Komfortos élet, kiegyensúlyozott élet, és akkor egy hang azt mondja, hogy jöjj ki, és manapság így szokták mondani, onnét kezdődik a sors, amikor a hang megszólal, kimozdul az ember és megy. Sorsuk azoknak van, akik egy hang hallatára kimozdultak addig önmagukból. A tékozló fiú bátyjának nincs sorsa, csak vegetál, a szentség küszöbén vegetál, az atya gazdagságában vegetál, sorsa nincs, másiknak van sorsa, mert kilép, lealjasodik és megszólal benne a hang, az emlékezés, az atya képe. A Bibliának ez alapvető tanítás, és az ember létnek alaptörvénye ezt testvérem, hogy valahol betokosodunk egy létformába, kimunkálunk magunknak egy kis lakást, egy kis fizetést, egy kis presztízs, egy kis státus, néhány státus szimbólummal megküzdeljük és éldegélünk. Ez nem sors. A sors akkor kezdődik, amikor egy hang belebeszél, és azt mondja, hogy jöjj ki. És a Biblia alapja, hogy így gondoljuk át, testvérek, hogy emberek, akiknek nem volt igazán emberi életük, az isteni hang által emberré lettek, vagy éppen föllázadtak az isteni hang ellen. Gondoljunk Jónás prófétára. Hangzik az isteni hang, és milyen megrendítő, hogy kimozdul, de nem a engedelmesség az élet irányába, a menekülés vonalán kimozdul. Vannak emberek, akiknek nagyon zajos, mozgalmas, hangos az életük, de az egész igazából a hang előli menekülés. Ne haragudjanak azok, akik olyan szenvedélyes utasok, utazók. Meggyőződésem szerint az, hogy mozdulj ki magadból, ez ellen a modern ember úgy parírozik, hogy elmegy Spanyolországba, elmegy Egyiptomba, elmegy Afrikába, elmegy ide-oda. És ezzel azt az illúziót kelti, mintha kimozdult volna. Az isteni kimozdulás elleni tömeghisztérikus védekezés az, hogy elmegyek Spanyolországba és viszem önmagamat mozdulatlanul. Hát ezt csinálta Jónás is más módon, hisztérikus mozgás viharban védekezett a kimozdulás ellen. Hogy önmagából kiforduljon és más legyen. És amikor az Isten rákényszeríti az engedelmességre, még akkor sem mozdul ki önmagából. Milyen tragikus figura ez a Jónás. És a Biblia teli van ilyen alakokkal, nincs időnk most végig menni ezeken a tragikus alakokon. Csak még egyet, akiben a tragédia olyan kedvesen feloldódik. Ott van Simon Péter. Simon az, akiből ki kell mozdulni, hogy Péter legyen. És sok-sok kegyelem által, sok-sok esztendő után Simonból Péter lesz. De olyan szépen, kristálytisztán lehet szemlélni az ő életében ezt a léptörvényt, Simon a halász. És jön a hang, kövess engem, és Péter leszel. És elkezdődik a küzdelem, hogy Simon Péterré legyen. és az ő életén lehet szemlélni, hogy ez nem egy egyszerű evangelizációs megtérés, hogy Uram Jézus, a tiéd leszek, hanem egy életnek a hosszú folyamata, amíg Simonból Péter lesz. De éppen ebben a történetben van a nagy-nagy evangélium, Jézusnak az a gyöngét szemlélete, türelme, ahogyan ebből a Simonból, ebből az otromba, nagyszájú, hencegő, fogadkozó, magabiztos halászból egy csöndes, alázatos ember az isteni világosság hordozóját kiformálja, kimunkálja. Ez a kegyelem, ez az evangélium a tragikumokban, testvéreim. És itt van az emberlétnek egy tragikus lehetősége, hogy elakad. Elég neki önmaga, elég a mostani státusa. Egy kis szójátékkal szeretném befejezni, amit azonban én halálosan komolyan veszek. A tegnapi mondatot, a Bergman filmnek a mondatát egy szóval megváltoztatom, és akkor a mai gondolatot is summáztuk. Figyeljük, csak tegnap ezt mondtuk, mindig útjában vagyok magamnak. Most így mondjuk, mindig útjában állok magamnak. Ez a tragikumnak a második számú megfogalmazása. Az első megfogalmazás, mindig útjában vagyok önmagamnak. Az Isten és az állat mindig kereszteli egymást. De van egy második számú tragikus lehetőség, mindig útjába állok magamnak. Akarnék kimozdulni, de útjába állok. És ez a tragikum egyik variációja. Az Isten szólít, jöjj ki, és útjába állok magamnak. Eleve is mindig útjában vagyok magamnak, de ráadásul, ha az Isten gyógyítani akarna, hív kifelé, akkor mindig útjába állok magamnak. Legyen áldott az a Jézus Krisztus, akinek volt türelme Simonból Péter csinálni. És nincs más lehetőség, testvérek, mint belefogózkodni ebbe a Jézusba, hogy Uram, amikor önmagamnak állok az útjába, de ne békélj meg, te ne állj le, te ne mondj le rólam, hanem szólongass mindaddig, amíg belőlem Simonból valóban Péter lesz főtikra, Jézus Krisztus hordozója ebben a világban. Amen.